csaknem egy 100 000 forintos különbség van a bruttó átlagkereset és a bruttó medián között, és alapvetően ez az oka annak, ez a legfontosabb oka annak valószínűleg, hogy az emberek azért azt gondolják, hogy ők bizony az átlag ember kevesebb pénzt keres, mint amit az átlagkereseti adatok mutatnak. A számok azt mutatják, hogy igazából jól is érzik ezt a dolgot.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a stúdióban kollégáim a Makrorovattól, Madár István vezetőelemző. Szia István!
Sziasztok!
És Horják József elemző. Szia Jóci!
Sziasztok!
És a bérek és az infláció kapcsolatáról, valamint a reálbérekről fogunk beszélgetni itt a következő 40 percben körülbelül. Nekem rögtön az is lenne az első kérdésem, hogy ti hogy látjátok, hogy idén milyen mértékben nőhetnek az átlagkeresetek, illetve kinek milyen jóslata van erre mondjuk a piacnak, a kormánynak, vagy hogy néznek ki ezek a számok?
Az idei évben elég jelentősen fognak nőni a keresetek Magyarországon. Gyakorlatilag biztos, hogy két számjegyű béremelkedésről beszélhetünk majd erre az évre vonatkozóan. Ez egyébként jobb, mint amit az előző években megszokhattunk. Gyakorlatilag 12-14% közötti béremelkedést vár most a piac. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy egyre nagyobb a munkaerőhiány Magyarországon, és nagyon jelentős mértékben 20%-kal nő a minimálbér és a garantált bérminimum is, ez pedig felfelé tolja a bérskálát is. Tehát összességében egy igen impresszív bérnövekedésről beszélhetünk ebben az évben.
Igen, ugye az idei gyors bérnövekedés kapcsán érdemes azt elmondani, hogy ennek van múltja. Az egyik múltja az, hogy tavaly viszont visszafogottabb volt ez a béremelkedés, éppen azért, mert részben a kormány sem hajtotta ezt nagyon, tehát nem pörgette föl az általa meghatározott bérek tömegét, hiszen ugye a COVID miatti bizonytalanság és a gazdasági helyzet az nem tette ezt lehetővé, illetve azt is érdemes elmondani, hogy viszont olyan értelemben is van múltja, hogy visszatérés a COVID előtti időszakhoz, amikor ugye mind a jegybanki politika, mind a költségvetési politika, mind pedig a jövedelempolitika, ez a három nagy makrogazdaság politika mindegyik nagyon durván élénkített, ugye ez volt ez a magas nyomású gazdaság, erről sokat beszélgettünk itt is már a podcastben, és most ugye kényszerből tulajdonképpen a monetáris politika már megállt ezzel az élénkítéssel, a költségvetési politika éppen most van csúcson, most szórja ki az utolsó nagy 100 milliárdjait a lakosságnak és a vállalatoknak, ugye ez részben választási célokat szolgál, illetve utána egyértelműen egy szigorítás jön, ahol a leglassabban jön ez a reakció, az pont a jövedelempolitika, ahol viszont visszaugrottunk a megelőző időszak gyors bérnövekedésére, amit, ahogy Oci is mondta, nyilván az állam is ösztönöz generál különböző intézkedésekkel.
Hát, hogy egy klasszikussal éljek, ugye, aki árt mond, mondjon bért is. Úgyhogy egy picit nézzük már meg azt, hogy milyen tényezők okozzák ezt a gyors bérnövekedést. Én mondok kettőt, ami szerintem biztos, hogy közre játszhat. Például a munkaerőhiány, azért ez jelentősen megdobja, és hát a minimálbér emelés is, hogyha én jól gondolom, akkor közre játszhat ebben a folyamatban.
Nos, így van, azt látjuk, hogy gyakorlatilag a tavalyi év végére a munkaerőpiacnak a helyzete az visszatért a COVID válság előtti szinthez, tehát a foglalkoztatás már az történelmileg is magas szinten áll, a rendszerváltás óta nem látott foglalkoztatási számok jellemzőek Magyarországon, 4,7 millió munkavállalóról szólnak a jelentések, és igazából a munkanélkülieknek a száma és a kibővített munkanélküliség, ez a munkaerő tartalék is, amiben bevonhatjuk a közmunkásokat, az alulfoglalkoztatottakat, a reményvesztett munkanélkülieket, tehát ők is már nagyjából annyian vannak, mint amennyien a válság előtt voltak, és hát emlékszünk arra, hogy a COVID előtt jelentős volt a munkaerőhiány Magyarországon, ami önmagában is hajtotta felfelé folyamatosan a béreket, és gyakorlatilag ugyanehhez az állapothoz tértünk vissza. Mindemellett pedig a munkaerőhiány megjelenése mellett a minimálbér és a garantált bérünknek a gyors emelése, 20%-os emelése is nagyon jelentős mértékben felfelé hajtja a béreket. Ugye volt már példa arra korábban is, hogy egy-egy évben megdobták a minimálbért, a garantált bérminimumot. Ez igazából igen jelentősen befolyásolni fogja az átlagkereseteket is, és megjelent egy olyan tényező is egyébként, hogy a magas infláció. Tehát a magas infláció miatt sokan szeretnének magasabb bért is kialkudni maguknak. Ez egy egészen kedvezőtlen dolog egyébként, hiszen a bértárgyalásoknak az asztalára nem kellene, hogy az infláció felkerüljön. Hogyha már ez felkerül, akkor az jelzi, hogy magasabb a pénzromlásnak az üteme, mint amit a vállalatok, a munkavállalók, mindenki várt, és maga a gyors áremelkedés miatt is kell korrigálni a béreket. Ezt nevezik az árbér spirál előszobájának. Tehát azért elég sok tényező van, szinte minden tényező felfelé tolja ebben az évben a béreket.
Ugye ezzel kapcsolatban még két dolgot érdemes hangsúlyozni. Az egyik azért ismert, de jó rögzíteni, hogy ugye azzal, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedik, az nem csak az ez alatt keresőek jövedelmét befolyásolja, hanem az egész bérskálát tolja fölfele. Tehát alul okoz egy olyan bértorlódást, ahol az eddig az új minimálbér környékén keresőnek kénytelen megemelni a fizetését a munkaadó, hiszen nem hagyhatja, hogy ugyanannyit keressen, ha eddig is elismerte, hogy ő többet ér neki, mint egy minimálbéren foglalkoztatott, hogy itt legyen, és ez ugye egy ilyen folyamatos torlódás jelent, tehát 200 000 és 260 000 forint fölötti tartományokban is azért érezhető egy ilyen típusú torlódásból fakadó bérnyomás. A másik, ami nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye meddig tarthat ez a folyamat? Mert egy részét valóban a kormányzat ösztönzi, erről majd talán lesz szó, hogy azért ez nem biztos, hogy már olyan sokáig fog tartani, de a munkaerő hiány, mint jelenség, az nem nagyon látszik, hogy mitől enyhülne. Ugye, amit fontos ennek kapcsán hangsúlyozni, hogy valójában most már mondhatjuk azt, hogy több mint 10 éve a munkaképeskorú népesség Magyarországon az csökken. Tehát egész egyszerűen, amikor arról beszélünk mindig, hogy nőtt a foglalkoztatás, akkor az annak ellenére nőtt, hogy valójában Magyarországon egyre kevesebb olyan ember van, aki a koránál fogva dolgozni tud. Ugye ennek az ellentmondásnak a megfejtése az, hogy nagyon sokáig sajnos a rendszerváltozás után nagyon rossz munkaerőpiaci politikát folytatott az egész magyar pártoktól független munkaerőpolitika, és ez a rossz politika oda vezetett, hogy tartósan nagyon alacsony volt az aktivitás, tehát a munkaképes korú népességnek nagyon alacsony hányada dolgozott. Amikor nagyon sok munkaerőpiaci reformot elkezdtünk bevezetni, részben kényszerűségből, mert nagyon rossz volt a gazdaság helyzete, akkor tulajdonképpen annak ellenére tudott elkezdeni növekedni olyan 2007-2008-tól, de aztán igazából ugye a pénzügyi válság után tudott meglódulni érdemben a foglalkoztatottság, hogy közben pedig egyébként maga az a merítési háló, az a merítés az egyre kisebb körből kellett, hogy kikerüljön. És most, amikor azt látjuk, hogy, ahogy Gyoci is mondta, a munkaerő tartalék az gyakorlatilag ilyen historikus mélypontjára süllyedt, és nagyon nehéz elképzelni, hogy azok, akik itt vannak benne ebbe a körbe, azok közül még nagyon-nagyon sok tömegével lehetne bevonzani embereket, föl kell tenni a kérdést, hogy valójában tud-e mérséklődni Magyarországon ez a munkaerő hiány. Persze, akkor tud, amikor éppen a gazdaság visszaesik, de nem ezt szeretnénk látni nyilván. Ha viszont tartósan egy munkaerőhiányos állapot alakul ki, ez folyamatosan egy nagyon erős nyomást fog jelenteni a bérekre, amit viszont nyilván a vállalatok egy része nem biztos, hogy ilyen könnyedén fog tudni kezelni. Úgyhogy ez egy elég izgalmas időszaka lesz a gazdaságnak. Ezt tulajdonképpen láttuk a válság előtti utolsó 4-5 évben, inkább az utolsó 3-ban volt nagyon karakteres. Ha most jönne itt a koronavírus válság után reményeink szerint egy hosszabb válságmentes időszak, akkor azért ezt hosszabb időszakon keresztül is látnánk, és ez nagyon tanulságos lesz megfigyelni, hogy hogyan alkalmazkodik a gazdaság. Ez az egész világban egyébként vannak ilyen hiánygazdaságos, munkaerőhiányommal küzdő gazdaságok, és ez korábban nem nagyon volt jellemző egyébként. Úgyhogy miközben mindig attól félünk, hogy elveszik a gépek a munkát, meg az automatizáció majd leváltja az embert, a közben az a helyzet, hogy a fejlett gazdaságok egy részében és a régióban is valójában nagyon kevés helyen látunk olyan, olyan szituációt, ahol ne ütötte volna már újra föl a fejét a munkaerőhiány. Úgyhogy ez a jövőnek egy nagyon izgalmas kérdése lesz, hogy ez hogy alkalmazkodnak a bérek, a vállalatok és általában a gazdaság.
Oké, de egy picit maradjunk már itt ennél a dolognál, hogy 20%-kal emelkedik a minimálbér, hát azért azt szerintem nagyon sok cégnek nem olyan könnyű feldolgoznia, gondolok itt főleg KKV-kra, kisvállalatokra, sőt akár középvállalatokra is, de például hát tipikusan, amiket a hírekben szoktunk látni, mondjuk egy boltos, azért egy kisbolt azért nagyon nehezen dolgozza ezt fel. Ennek milyen hatásai lehetnek, vagy látszanak már ennek a hatásai?
És igen, gyakorlatilag valóban, ahogy mondtad is, leginkább a kisebb vállalatokat teszi próbára ez a kérdés. Ők szembesülnek a legnagyobb kihívásokkal, és valóban nekik abszolút problémát fog jelenteni, hogy kitermeljék ezeket a magasabb béreket. De azért, ha picit belegondolunk abba, hogy tavaly 4% alatti volt a minimálbérnek az emelése, és egyébként a tavalyi második fél évben nem tértek vissza ahhoz a korábbi ígérethez, hogy egy bérkorrekciót fognak a minimálbéreseknek és a bérminimusoknak végrehajtani az adott esetben magasabb infláció vagy jobb gazdasági teljesítmény miatt. Mind a kettő megtörtént egyébként, tehát így alapvetően ebből a szempontból indokolható lett volna, hogy a tavalyi év második felében egy magasabb minimálbért vezessenek be. Ugye ez alapvetően elmaradt, és ezért egy jóval magasabb idei minimálbéremelés következett be. Egyébként valószínűleg az, hogy a vállalatok könnyen ki tudják termelni ezt, vagy könnyebben ki tudják a minimálbéremelésnek a hatását termelni, azért ehhez párosul egy járulékcsökkentés is, és igazából a termelékenység is növekvő pályán van. Tehát összességében azért úgy tűnik, hogy a vállalatoknak a döntő többsége ezt ki fogja tudni termelni, de azért valóban lesznek olyan ágazatok is, például ahol alacsonyabb a hozzáadott érték, a mezőgazdaság, a turizmus, vendéglátás, és ahol különösen még több KKV van, ott abszolút problémába fog ütközni, adott esetben elviheti akár újra a fekete gazdaság irányába az ő tevékenységüket.
Ugye a közgazdaságtan is, mint minden szakma, tele van ilyen látványos közhelyekkel. Ezzel kapcsolatos két ilyen nagyon látványos közhely, hogy mennyivel kell emelkedni a béreknek. Az egyik az ugye, hogy ha többel emelkednek a bérek, mint amennyivel a termelékenység, tehát a munkásoknak a hatékonysága összességében, a vállalatok hatékonysága emelkedik, akkor az előbb-utóbb megbosszulja magát. A másik szép közhely pedig az, hogy aki nem képes kigazdálkodni bruttó 200 ezer forintos bért ma Magyarországon, amikor mindenki arról álmodik, hogy egyszer oszták életszínvonalon kell, hogy éljünk, az pusztuljon is el, az a cég az tűnjön el a föld színéről, és ne legyen olyan tulajdonképpen gazdasági tevékenység Magyarországon, ami csak ilyen alacsony bért tud kigazdálkodni, és a többiek menjenek el valahol máshova dolgozni.
Ez kicsit az 5000 forintos kamarai tagdíjra emlékeztet engem ez az utóbbi mondatod.
Igen, igen, tehát hogy kicsit panaszkultúrában élünk nyilván, meg szeretünk bizonyos dolgokat szimbolikusan gondolni, miközben azért nyilván a reál gazdaságban nem a szimbólumok számítanak, hanem a kőkemény profit és bérhányad és termelékenység. És nyilván az a két szélsőséges állítás közül, és azt sugallja ez a két szélsőséges állítás, hogy ezek közül valószínűleg egyik sem önmagában igaz, hanem valahol ezeknek az arany középútját kellene megtalálni. Tehát, hogy mi az a bérnövekedési tempó, ami még nem sérti végletesen és durván a termelékenységet, esetleg tudunk-e gyors bérnövekedéssel termelékenység növekedést kikényszeríteni a gazdaságból, mondván, hogy a vállalatok jobban nyomás alatt vannak ezáltal. Ezzel kapcsolatban rendkívül szélsőséges egyébként a közgazdaságtan megítélése is. És a másik oldalon pedig persze ott van, hogy azért nyilván nem kellene több százezer kisvállalkozásnak sem egyből tönkre mennie egy gyors bérnövekedés mellett, mert hát az további szociális feszültségeket okozhat egy gazdaságban. Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés. Általában azért ismerünk olyan országokat, amelyek ki tudták magukat árazni tulajdonképpen a világ versenyképességi piacáról, vagy a versenyképességgel a világpiactól, azért, mert túlzottan nagy ütemű volt a béremelkedés, például Görögország tipikusan ilyen volt, vagy az olaszoknál is bizonyos periódusokban, meg tudunk olyan országokról is, amelyeknél meg vannak olyan szakírók, akik azt gondolják, hogy azért is volt ilyen sikeres a legalábbis részben a felzárkózás, vagy az életörés, mondjuk skandináv országban, mert hogy a gyors bérnövekedés rákényszerítette a vállalkozásokat a gyors alkalmazkodásra. Lehet, hogy Magyarországon is hamarosan megnézzük, hogy ez hova vezet, de az biztos, hogy azért azt már látjuk, hogy a gyors bérnövekedésnek azok a tipikus tünetei, hogy mondjuk ugye elkezd például a külső egyensúlyunk romlani, a magasabb kereslet, vagy a magasabb költségszín miatt az infláció mocorogni, azért azt már látjuk, tehát azért ezek izgalmas kérdések, amik nem holnap vagy holnap után fognak eldőlni, de biztos, hogy ezeket végig kell gondolni akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy milyen jövedelem kilátások várnak mondjuk a magyar munkavállalóra a következő 10 évben.
És egyébként az látszik, hogy mikor sikerül majd felzárkóznunk a bérekben a nyugati országokhoz, vagy mondjuk regionális szinten hogy állunk most ebből a szempontból itt akár a minimálbér emelése után?
De most igen, sokszor szeretünk arról beszélni, hogy milyen gyors béremelkedés zajlott le itt Magyarországon azért az elmúlt években, ami egyébként valóban az adatok alátámasztják, hogy a korábbi időszakokhoz képest valóban gyors volt a béremelkedés. De hogyha megnézzük európai önös, vagy inkább régiós összevetésben, régiós kitekintésben, akkor a többi közép-keleti európai ország sem akart lemaradni a bérekkel, és náluk is hasonlóan gyors béremelkedés zajlott le. És egyébként még ezzel együtt is, ha európai kontextusba helyezzük a kérdést, akkor továbbra is olcsónak számít a közép-kelet-európai munkaerő. Ugye ez a másik oldalról pedig azért azt is jelenti, hogy olyan nagyon nagy bérfelzárkózás nem valósult meg az elmúlt 5-8-10 évben. Tehát alapvetően továbbra is azért az a helyzet, hogy ide inkább az olcsó bérért, az olcsó munkaerőért jönnek a külföldi vállalatok, és ezen a helyzeten a régiós országok közül egyelőre nem igazán sikerült változtatni.
Ja, mondtad, hogy gyorsan nőttek a magyar bérek, és hogy mennyire jellemző, hogy azért bár a közgazdaságtan az a társadalomtudomány, amelyik szinte egyedülálló módon próbál mérni és fölmérni, hogy mi történik a gazdaságban, és ugye kényelmes, hogy van pénzünk, amivel nagyon sok mindent meg lehet mérni, de ugyanakkor nagyon jó példa pont a bér statisztika helyzete, hogy mennyire homályos ez a dolog. Ugye, ha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben milyen gyorsan növekedtek a bérek, akkor azt lehet mondani, hogy megnézzük a KSH intézményi, tehát vállalati körből fölmért jelentéseit, meg megnézzük a NAV adatait, és azt mondjuk, hogy hát azért 10 év alatt egy ilyen 60%-os bérnövekedés zajlott le a magyar gazdaságban, nem is rossz. Amikor viszont egészen más kontextusban az úgynevezett nemzeti számlák rendszerén keresztül próbáljuk megmérni, hogy mennyivel is nőttek a bérek, akkor meg 20% jön ki. És ez valójában egy egészen friss, illetve újraélet vita, hogy ennek mi lehet az oka. És vannak olyan vélemények, amik szerint egyébként, és részben egyébként a KSH dilemmára adott válasza is ezt erősíti meg, amit a portfóliónak elküldtek, hogy valójában ennek egy része egész egyszerűen azért van, mert ezek a jövedelmeknek a jelentős része létezett, csak szürke volt. És nagyon nem mindegy egyébként a gazdaságunk helyzetértékelése, a fejlődése szempontjából, hogy azt mondjuk, hogy 60%-os bérnövekedéssel száguldottuk végig az elmúlt 10 évet, és azért tudott ilyen gyorsan növekedni a gazdaság is, meg a bérek is, mert a gazdaság fejlődött, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát igazából azért a termelékenységgel sokkal inkább összhangba levő, csodavárástól független, meg csodaszámba menő folyamatoktól független bérfolyamatok jellemezték ezt a gazdaságot 20% körüli bérnövekedéssel, mert a többi az valójában az volt, hogy a folyamatos minimálbéremelés, meg az ellenőrzés hatékonyságának növelése az valójában fehérítette a jövedelmeket, ezért a vállalatok egyre többet vallottak be, de amikor a KSH alaposan megmérte, akkor ennek egy részét egyszerűen fehéredésnek tudta be. És ugye érdekes módon ez az adat, ez kevésbé is publikus, mint a nagy havonta megjelenő gyors bérnövekedést sugalló adatok. Ezt még mindig érdemes lesz majd figyelni, és gondolkodni lehet a statisztikusoknak, hogy hogyan kell ezt helyesen értelmezni, de minden esetre ez a kettősség továbbra is itt van a magyar gazdaságban, és ugye tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem rossz persze a fehéredési folyamat sem, hiszen a fehéredés hatására nőnek az állam bevételei, tud több pénzből gazdálkodni, ami biztos jobb, mintha elfolyna a szürke gazdaságban, és sok szempontból nyilván előrelépés, jelentős előrelépés a gazdaságban, de azért mondjuk a lakosság jövedelmi, életszínvonalbeli emelkedésének megmérésére valószínűleg kevésbé alkalmas ez a szép magas szám.
Jó, de lehet akkor, hogy ez az oka annak, hogy nagyon sokan nem érzékelik a bérük növekedését, vagy sokan nem érzik azt, hogy az ő bérük az elérni az átlagot?
Igen, egyrészt azért biztos, hogy nagyon sokaknak fehéredett a jövedelme az elmúlt években, és ők valóban nem érzik azt, hogy többet keresnek, hiszen a jövedelem növekedés egy része az a fehéredésből fakad, de másrészt viszont az is fontos, hogy amikor ezeket a havonta megjelenő adatokat az emberek megnézik, hogy mennyi a bruttó átlagkereset, akkor igazából ugye azt láthatják, hogy a tavalyi év csak nem egészében 420 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, csak hogy egyébként a bruttó átlagot azt nem az átlagember keresi meg alapvetően, és a KSH-nak van egy újabb idősora is, ami csak nemrégiben kezdett el közölni, ez pedig a mediánbér. A mediánbér viszont sokkal jobban mutatja azt, hogy az átlagember mennyi pénzt keres igazából. Egész egyszerűen a mediánbér azt mutatja, hogyha a legalacsonyabb jövedelemtől a legmagasabb keresetig sorba rendezzük, mennyi pénzt keres a középen álló ember. Hát ez most egyébként 330 ezer forint volt, tehát csak nem egy 100 ezer forintos különbség van a bruttó átlagkereset és a bruttó medián között, és alapvetően ez az oka annak, ez a legfontosabb oka annak valószínűleg, hogy az emberek azért azt gondolják, hogy ők bizony az átlag ember kevesebb pénzt keres, mint amit az átlagkereseti adatok mutatnak, és igazából a számok azt mutatják, hogy igazából jól is érzik ezt a dolgot.
Igen, azt, hogy érdemes elmondani, hogy ez egyébként nem magyar sajátosság, tehát az, hogy ugye vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon sokat keresnek, most az egyszerűség kérdő mondjuk az, hogy végtelen sokat, de mínuszban meg nem tudnak keresni az emberek, ezért ez teljesen természetes, hogy egy ilyen jövedelem eloszlási görbe mindig olyan, hogy nullánál nincsen szinte senki, de aztán nagyon gyorsan emelkedik, majd aztán ugye valamikor előjönnek a jövedelem skála végén azok, akik havonta több millió forintot keresnek. És ugye a havi több millió forintos kereset az átlagot nagyon látványosan megnöveli, de ha csak őt is egy embernek számítunk, aki a jövedelemskála egy eleme, akkor a középső eleme ennek a jövedelemskálának törvényszerűen lejjebb lesz. Ez a balra ferde eloszlási jelenség, ez mindenhol érvényes a világban. Magyarország egyébként nem számít nagyon-nagyon durván nagy jövedelemkülönbségű országnak, bár ha tegyük hozzá, hogy egyébként jelenleg az adórendszer nem nagyon segíti azt, hogy ezek a jövedelemkülönbségek csökkenjenek, és most azért valóban az utóbbi években inkább nőttek, de például amit ezek a jövedelem különbségeket ki lehet mutatni a társadalomba, ott Magyarországon ugye az a tapasztalat, vagy az a jellemző, hogy az adórendszer az nagyon nem segíti, tehát az ösztönzi tulajdonképpen a jövedelem különbségek növekedését. A másik oldalon viszont azzal, amit már beszéltünk, hogy nagyon sok ember kezdett el dolgozni, egyre többen léptek be a munkaerőpiacra, ez viszont nagyon látványosan csökkentette a jövedelem különbségeket a társadalom egészében, és ez a kettő hatás ez sokáig ki is oltotta egymást. És tulajdonképpen olyan szempontból örömteli is természetesen a folyamat, hogy a legszegényebb az, aki nem is jut munkához, és ezért nem jut jövedelemhez. De azért azt látni kell, hogy az ÁFA rendszerünk, meg a személyi jövedelemadó rendszerünk az jelenleg nem olyan, hogy képes lenne mérsékelni azokat a jövedelem különbségeket, amik egyébként kialakulnak a gazdaságban.
Hogyha szektorális szempontból nézzük a magyar munkaerőpiacot, akkor mi a helyzet? Mennyire láttok olyan konkrét szektorokat, ahol nagy a baj, például a minimálbér emelése miatt, vagy például a munkaerőhiány miatt, és akár megnevezhetünk-e olyan szektorokat, amik meg mondjuk kimondottan jól állnak?
Alapvetően, hogyha a piaci szektorokat nézzük, akkor az IT-szektorban kifejezetten jelentős a munkaerőhiány, és itt már a válság előtt is látható volt, hogy megjelentek azért eléggé magas bérigények, tehát ott már 10-20%-os éves béremelkedési ütem a COVID előtt sem volt ritka, és egyébként ugye, mivel ezt a szektort nem is viselte meg alapvetően a COVID válság, ezért itt folyamatosan fennmaradt a munkaerőhiány, és még nagyobb is lett. Amit most látunk, hogy a turizmusban igencsak jelentős munkaerőhiány alakult ki, hiszen nagyon sok embert a válságban a COVID időszak alatt leépítettek, és ez a bizalom nem is igazán tért vissza a korábban ott dolgozók részéről, tehát egész egyszerűen tartanak attól, hogy azért itt még lehetnek problémák, itt nem állt minden helyre, amit egyébként mutatnak a turisztikai adatok is, amelyek a válság előttihez képest továbbra is gyengék, sokkal kevesebb szálloda és panzió van nyitva még most is, mint amennyi a válság előtt volt, tehát azért egy tartós kínálati problémának tűnik itt az egész helyzet, és ennek ellenére jelent meg a munkaerőhiány, tehát ez is mutatja, hogy azért milyen sokan nem is az, hogy csalódtak a szektorban, hanem el tudtak helyezkedni más szektorokban, biztos állásokat szereztek maguknak, és ezt nem igazán hajlandóak, hajlamosak felhagyni az emberek azt az új állásukat, ahova már beilleszkedtek, akár előrelépési lehetőség is van számukra, és éppen emiatt a probléma miatt a turizmus most az az ágazat, ahol hatalmas áremelkedés figyelhető meg, tehát a vendégek most már a szálláshelyeken, az éttermekben biztos, hogy 10-20% feletti áremelkedést kell, hogy elszenvedjenek, hiszen ezt a szektort nagyon erősen megütötte a COVID, be kellett zárniuk is egy átmeneti időre a szálláshelyeknek, az éttermeknek, és most például még az energiaárobbanás is sújtja őket, és más egyéb alapanyagdrágulás is, munkaerőt is egyre nehezebben találnak, ha találnak, akkor azt is sokkal drágábban, és igazából ezt valakinek meg kell fizetni, ezt az árat, ezt pedig a vendégek fogják megfizetni minden bizonnyal.
Igen, ugye úgy kérdezted, hogy bélszempontból bajban vannak-e ágazatok, és ez rá is világít arra, hogy egyébként mennyire óriási különbségek vannak Magyarországon egyes szektorok között. Nem bérszínvonalban, nyilván abban is, hanem abban, hogy hogyan állnak. Tehát ugye, Jóci említett két munkaerőhiányos területet, a turizmust meg az IT-t. Ugye a turizmus az szenved, gyakorlatilag bármit, amit csinál, az a kínálati korlátjai miatt áremelkedésben kell, hogy testet töltsön. Ehhez képest az IT-szektor meg szintén óriási munkaerőhiánytól szenved, mert egyszerűen nem tudunk elég embert arra találni, hogy fejlesztenek, hogy a vállalati termelékenységet növeljék, de ez bármi pénzt megér szinte a cégeknek, és az ott keresők egyébként finoman szóval se panaszkodhatnak a nemzetgazdasági átlagbérhez képest sem. Tehát, hogy nagyon különbözik a dolog, mert a gazdaságban tulajdonképpen van két folyamat, ha így tetszik. Az egyik egy lassú változás, ami a szerkezetváltáshoz kötődik, az IT-szektor fölértékelődése, a kommunikációs szektor teljes felértékelődése, a másik oldalon pedig van ugye egy olyan történet, ami a kereslet és a kínálati oldalt is ilyen sokszerűen és nagyon heterogén módon érintett, ez a koronavírus válság. Jóci beszélt a turizmustól, ott látjuk, hogy a turizmusban egyrészt bezártak gazdasági egységek, emberek nem mennek vissza oda dolgozni, mert nem biztosak benne a mai napig, hogy egyébként lesz elég látogató azokon a helyeken, mennyire nagy a bizonytalanság. A keresletben sem biztosak, nem tudják, hogy lesz-e külföldi látogatójuk, lesz-e külföldi vendégük például fővárosban. Tehát emiatt a bizonytalanság miatt, amiatt, hogy nem látjuk, hogy a preferenciák meg a COVID adta körülmények azok milyen keresleti kínálati viszonyokat teremtenek, emiatt különböző ágazatok teljesen szélsőséges módon viselkednek, és teljesen szélsőséges helyzetben vannak a bérhelyzet miatt. Ugye, és akkor nem beszéltünk még a másik végletről, ahol ugye nagyon alacsony hozzáadott értékű területek, ahol a kínai beszállítókkal kellene versenyezni, meg más dél-kelet-ázsiai országok beszállítója, a textilipar, a ruhaipar, ott még nehezebb a helyzet, és még nehezebbek a bérviszonyok. Tehát ez egy általában is egy folyamatos alkalmazkodás a gazdaságban. Nyilván minél termelékenyebb, minél gyorsabban és zökkenőmentesebben tud valaki ilyen átalakításokat végrehajtani, annál kevésbé látványosak ezek a folyamatok, és kevésbé drámaiak. Nálunk azért tegyük hozzá, hogy ennek az egyik első számú feltétele, az oktatás minősége, az mondjuk azért hát elég ijesztő módon alakul az elmúlt időszakban. Ha már bérekről beszéltünk, akkor ugye a pedagógus bérekre is lehet utalni, és az ottani egyre nagyobb hiányra, hogy azért ilyen oktatási rendszer mellett azért óriási kihívásokat fog jelenteni az, hogy ezek az átalakulások, ahogy mondjuk egy-egy szektor tudja növelni a foglalkoztatottságát, más szektor rovására, az mennyire tud rugalmasan végrehajtódni.
Igen, ahogy István is említette, az állami szférában is egyre nagyobb egyébként a munkaerőhiány, és ez a pedagógusoknál hatványozottan jelentkezik most már az elmúlt időszakban. Ugye ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a kezdő pedagógusoknak a bére 2018-19-ben süllyedt a garantált bérminimum szintjére, vagy az alá, a közkeletű nevén szakmunkás minimálbér szintjére, és az idei évre pedig eljutottunk oda, hogy most már az évtizedes tapasztalattal rendelkező tanároknak is az alap illetménye az a garantált bérminimum gyakorlatilag, mert ugye a minimálbér és a garantált bérminimum is minden egyes évben emelkedett, hol kisebb ütemben, hol nagyobb ütemben, miközben a pedagógusoknak a fizetését befagyasztották a 2014-es szinten, és ebből fakadóan egyébként egyre többen hagyják el a pályát, és mennek el más szektorokba dolgozni. Hát ha úgy tetszik, akkor a pedagógusok, akik elmennek más szektorokba, SSC szektorba, ott enyhítik a munkaerőhiányt, miközben az állami szektorban egyre csak fokozódik a probléma.
Hogyha jól értem, amit mondotok, akkor azt elmondhatjuk, hogy a vállalati szektorban létezik egyfajta költségsok, létrejött egyfajta költségsok itt az elmúlt hónapokban, de mennyire tudják érvényesíteni ezt a vállalatok az árakban? Mennyire tudják továbbadni a fogyasztóknak?
Hát ugye, igen, ez egy nagy kérdés. Ugye több dolog van, amit érdemes ezzel kapcsolatban tisztázni. Nyilván egy vállalat, amikor egy ilyen költségsok kéri, akkor nagyon sokféle módon reagálhat. Más típusú költségeit leépíti, termelékenyebbé próbál válni, hatékonyabb beszerzési csatornákat talál, vagy általában valamit csinál, amit esetleg halogatott korábban, és ettől hatékonyabbá tud válni. Ezeknek az alkalmazkodásoknak azért megvan a maga korlátja értelemszerűen. Amikor ezek a korlátokat eléri a vállalat, akkor kénytelen árat emelni, és reménykedni benne, hogy vagy a versenytársa is ezt csinálja, vagy annak ellenére, hogy ő árat emel, nem fog ettől a piacon nagyon rossz fogadtatást találni, és a termékei iránti kereslet nem fog ettől csökkenni. Ugye most azt látjuk, hogy mindenhol emelkednek az árak. Gyakorlatilag ugye most a beszélgetésünk pillanatában a decemberi inflációt nézzük, szerkezetében is elég pocsék, tehát mindenhol látunk áremelkedést. De egyébként talán ez még nem elsősorban a bérköltség sokra adott válasz. Ennek a kiinduló pontja sokkal inkább még az energiaárak emelkedéséből fakad, a egyéb típusú nyersanyagárak emelkedéséből fakad, és általában ez a COVID körüli problémák, hogy kínálati láncok elakadása, termékhiányból fakadó alapanyagdrágulásokból fakad. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban azért ennek egy része már átment ilyen költségsokszerű inflációba, mert ott is gyorsan növekednek a bérek, és Európában is fölmerült a gyanú az ügyben, hogy talán januárban már ennek megvannak az első nyomai. Tehát most az inflációs képünk az olyan, hogy azért még ha nagyon optimisták vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy még nem látjuk azt, hogy a vállalatok elindítottak volna egy ilyen látványos átbérspirált, ahol azt mondják, hogy ha nekem bért kell emelnem, akkor árat is emelek. Nem baj, hogy majd jövőre újra még nagyobb béremeléssel állnak elő majd akkor a munkavállalók, mert most akarom túlélni ezt a dolgot, és belemegyünk egy egészségtelen, gyors inflációs környezetet generáló átbérspirálba. Ennek szerintem az első fél lépéseit már látjuk, de azt gondolom, hogyha egyébként az egyéb típusú árfelhajtó tényezők, különös tekintettel a már emlegetett energia, nyersanyagár, kínálati láncok szakadozása, ebben egy javulás következik be, akkor azért ebből az inflációból még vissza lehet táncolni, viszonylag kis áldozatok árán. De nyilván egyre erősebbek azok a forgatókönyvek, egyre nagyobb valószínűség társul ahhoz, hogy ez nem így lesz, és hogy meg kell feszülni ahhoz, hogy ezt az inflációt visszatömködjük valahogy a palackba. Ennek biztos nem az a legjobb módszere, hogy pont amikor az egyébként is a várakozások ellódulnak, amikor mindenki tömegével kényszerül arra, hogy árat emeljen, akkor nyomunk még be egy ilyen költségsokkot, de hát ugye most van választás, tehát most kell szavazatokat szerezni, tehát értelemszerűen most nem jön jól ki az a dolog, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen gazdasági ciklikus helyzetben a gazdaságpolitikának, meg hogy kell viselkedni egy racionális politikusnak a választások előtt. Úgyhogy ezt majd valamikor az év második felében fogjuk meglátni, több szempontból is. Ugye lemegy a választás, a politika is máshogy fog gondolkodni egy kicsit, és ráadásul abban reménykedik mindenki, hogy az év második felére normalizálódik talán a helyzet több olyan részpiacon, ami most az árakat amúgy is fölhajtja. Úgyhogy mindenki ezt a második fél évet várja, hogy ott mi fog történni.
És abszolút, ahogy István is mondta, van egy csomó olyan tényező, ami felfelé hajtja az árakat. Mezőgazdasági termelői árak azok szárnyalnak, az ipari termelői árak is évtizedek óta nem látott mértékben növekednek, és egy idő után a vállalatok abszolút nem tudják ezeket a költségeket lenyelni, és valamelyest át kell hárítaniuk a fogyasztókra is, és nem jön jól nyilván ez a helyzet, hogy most ilyen erőteljes árfolyamatok zajlanak a termelői árak tekintetében is. Ami miatt most kényelmesebb helyzetben vannak mégis a vállalatok, abból a szempontból, hogy át tudják hárítani a költségeiknek egy részét, az, hogy érdemben emelkedik a belső kereslet. Tehát az embereknek egyre több pénzük van, ugye a béremelések és a munkaerőhiány okozta nagyobb keresetek miatt növekszik a belső kereslet, a fogyasztás. Gyakorlatilag minden tekintetben azt látjuk, hogy az emberek el szeretnék költeni a jövedelmüknek egyre nagyobb részét, és egyébként a COVID okozta két év, amikor azért elég komoly kényszerű szűkölködés közepette éltek az emberek, nem tudtak úgy nyaralni menni, nem tudtak úgy fogyasztani, vásárolni, hogy szerettek volna, azért ezt igyekeznek bepótolni, és azokat az elhalasztott fogyasztásokat is megtenni, illetve hát ne felejtsük el, hogy a 13. havi nyugdíj is ezekben a napokban érkezik, valamint az SZIA visszatérítés ugye a gyermekes háztartásoknak. Ezek mind olyan tényezők, amik jelentősen megnövelik az embereknek a rendelkezésre álló jövedelmét, és egy ilyen gazdasági helyzetben a vállalatok sokkal könnyebben tudják érvényesíteni ezeket a költségeket az árakban. Ha például egy olyan gazdasági helyzet lenne most, ahol sokkal kisebbek volnának az átlag béreknek a növekedése, vagy pedig nem lenne munkaerőhiány, egy gyengébb belső kereslettel szembesülnének a cégek, akkor sokkal nehezebben tudnák érvényesíteni az áraban, és le kellene nyelniük sokkal több költséget. Most viszont azért nehéz olyan szektort találni, nehéz olyan részpiacot találni, ahol a cégeknek kellene majd elviselni a költségemelkedéseket.
Ugye ez még, bocsánat, tegyük hozzá azt, hogy a kormány is így érvel egyébként időnként, hogy hát persze magasabb az infláció, de ez a magasabb infláció, ez tulajdonképpen az ára annak, hogy a gazdasági növekedés viszont magas marad. Ha van elég erős belső kereslet, akkor van növekedés, és ez tök jó. Ugye, és ez valóban igaz is, valószínűleg minden ember egyébként inkább azt választja, hogy jó, legyen egy kicsit magasabb az infláció, ha egyébként az én bérem is tud emelkedni, akkor nincs ezzel semmi probléma. És rövid távon ez abszolút jogos választás. Ugye a kérdés az, hogy hosszú távon mi lesz, mert például ha előbb-utóbb az inflációt csak le kell törni, mert makacsul magasan marad, akkor viszont le kell fékezni tulajdonképpen a gazdaságot kényszerből. Úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy az idei mondjuk akár 5%-ot is elérő GDP növekedés mellett mondjuk mi lesz jövőre a gazdasági növekedéssel, hiszen azért sok olyan jel van, ami arra utal, hogy azért egyrészt a külső egyensúly romlása, másrészt az inflációs aggodalmak, amelyek azt mutatják, hogy szigorúbb gazdaságpolitika kell és szűkebb keresletnövekedés, és akkor nyilván az nem csak az inflációra fog hatni, hanem a növekedésre is. Tehát a hosszú távú választás az nem olyan egyértelmű, az nem olyan kristálytiszta, mint az, hogy rövid távon mindenki inkább akar gazdasági növekedést, akár az infláció árán is.
Oké, de nem engedek el titeket anélkül, hogy ne beszélnénk konkrét számokról. Mekkora lehet idén az infláció, az látszik-e már, vagy mik a jóslatok, vagy miket vetítenek előre akár az elemzők, vagy akár a politika, és hát mennyivel nőhetnek idén a reálbérek?
De azt mondhatjuk, hogy a nominál bérek azok legalább egy 10%-kal emelkedni fognak, de vannak már olyan előrejelzések is, hogy akár a 15%-ot is meghaladhatja a nominál béreknek az emelkedése. A nagy kérdés pedig az lesz ebből a szempontból, hogy mekkora lesz az infláció. Ugye ha fél évvel ezelőtt készítettük volna ezt a beszélgetést, akkor azt mondom, hogy az elemzői jóslatok szerint 2022-ben 3%-os lesz az infláció. Hogyha 3 hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, akkor pedig 4%-os inflációs előrejelzést kellett volna mondani. A tavalyi évnek a legvégén, az idei év elején pedig már 5%-os áremelkedésről kellett beszélni. Tehát azt mondhatjuk, hogy folyamatosan nőttek az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzések, amelyek most már egyébként 5,5-5,7%-ot is elérik. Az biztos, hogy 5-6% között szóródnak jelenleg az éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzések. Tehát ebből fakadóan rossz esetben akár lehet, hogy mindössze 3-4%-kal emelkednek a reálbérek, hogyha egy picit alacsonyabb a nominális béremelkedés és nagyobb az infláció, de szerencsés esetben, hogyha gyorsabb a béremelkedés és az inflációt azért sikerül kordában tartani, akkor nem kizárt, hogy megközelíthetik akár a 10%-ot is a reálbéreknek az emelkedése átlagban. Tehát azt mondhatjuk, hogy azért rendkívül nagy bizonytalanságok övezik az igazi idei bérfolyamatokat.
Igen, és az is sem segíti ugye a tisztánlátást, hogy amikor most beszélgetünk, akkor még nem ismerjük a pénteken megjelenő januári inflációs adatot sem. Ugye itt is a bizonytalanságra példát hozva, ugye nemrég még mindenki azt gondolta, hogy majd novemberben lesz a csúcson az infláció, majd tavaly novemberben, aztán a decemberi infláció nem lett kisebb, most már az a gyanú, hogy januárban talán még egyszer csúcsra szökik az infláció, és ugye az év elejé mindig kritikusan fontos, hiszen nagyon sokan ilyenkor hozzák meg az árazási döntéseiket. Ugye új gazdasági év van, ilyenkor dönti el egy cég, hogy mennyire adja a termékét, ilyenkor dönti el, hogy mennyit emel árat, és ugye ezek a, mivel ide erre az első 1-2 hónapra tömörödik az árdöntések jelentős része egy évben, ezért ez alapjaiban fogja meghatározni, hogy mekkora lesz az infláció. Ugye van itt pár ilyen finomító tényező, mint a benzinárstopp, meg az élelmiszer árstopp. Ugye ezek azért összességében olyan nagyon sokat egyébként magán az alapi inflációs adaton nem számítanak, néhány 10%-pontot jelentenek mindössze, és ráadásul a várakozásaink szerint a fél év után, amikor vége a választásoknak, akkor ezeknek vége is lesz, tehát nem fogja összességében az éves átlagos inflációt jelentősen befolyásolni, inkább hangulatjavító intézkedésként lehet rá tekinteni. De ezzel együtt is valóban az a helyzet, hogy az infláció az egyik legnagyobb rejtéma. Ugye hajlamos a piac időnként túllőni, tehát amikor már folyamatosan meglepetések érik, akkor hajlamos végén már olyan nagyot gondolni, ami végül nem következik be. Most van egy ilyen reménykedésünk, ugye az inflációs lefutástól azért most mégiscsak az a képe még mindenkinek, hogy erről a bőven 7% fölötti szintről az év első felében akár ilyen 6-5% környéki szintre is lecsodolhat az év közepére, és onnantól pedig akár egy nagyon gyors infláció csökkentés is lehet, egyszerűen azért, mert ugye tavaly az év második felében lódult el igazából az infláció, tehát amikor majd a idén novemberi inflációs adatot hasonlítjuk valamihez, akkor egy nagyon magas bázishoz kell már hasonlítani, benne lesznek már az energiaáremelések és egy csomó olyan tényező, ami most lódult meg az elmúlt fél évben, és hogyha szerencsénk van, és valóban ezek a tényezők nem emelkednek tovább, ugye gondoljunk bele, hogy most emelkedtek 20-30-40%-kal alapanyagok, energiaárak, hogyha ugye csak ugyanezen a szinten megragadnak ezek az árak, akkor egy év múlva ez már az inflációhoz 0%-kal fog hozzájárulni, mert az árszint nem változik. Drágaság marad, de nem lesz infláció, ugye, tehát nem lesz még magasabb az ár. Úgyhogy még azért bizakodik benne szerintem a közgazdász társadalom, hogy nem lesz olyan nagyon durván magas az infláció az idén. Azért az tavalyi év végén mindig kénytelenek voltunk olyan címeket adni például a béreknek, hogy lassan azért látszik, hogy hogy eszi meg az infláció a kereseteket, és egyszerűen a reálbérek látványosan csökkentek. Most kap az év elején egy óriási sokkot a reálbér, nagyon megugrik szintjében, és az a kérdés, és most látni fogjuk majd, hogy talán a második fél évben újra ugyanezt le kell leírnunk, és akkor jön egy olyan meglepetés, hogy hát ezek az árak csak nem állnak le. Ettől el voltunk szokva. A 70-es években ez tök természetes volt. Magyarországon nem csak a 70-es években, de még a 90-es években és a 2000-es évek elején is, hogy folyamatosan ilyen megállíthatatlannak tűnt az infláció. Viszont ugye előtte levő időszakban, meg főleg a világban, mondjuk a 90-es évektől a fejlett országban egyáltalán nem volt infláció. Most mindenkinek az a reflexe azért alapvetően, hogy hát ha majd ennek az egésznek vége van, akkor visszatérjünk csak arra a normára, hogy nem nagyon lehet még inflációt csinálni, se bármennyire is igyekszünk. Ugye azért az elmúlt időszak válságaiban mindent megtettek a gazdaságpolitikusok, hogy legyen infláció. Nyilván nem azért, hogy infláció legyen, hanem hogy élénkítsék a gazdaságot, amelyik válságba esett, és mégsem lett infláció igazából, most hirtelen nagyon beütött, és most mindenki reménykedik benne, hogy talán nem büntet meg minket azért olyan nagyon a gazdaság ezért a felelőtlenségért.
Hát meglátjuk, a téma az forró, és követni fogjuk a portfólió hasábjain, az biztos is, és szerintem a podcastokban is beszélgetünk majd még róla. Én köszönöm szépen kollégáimnak, Madár Istvánnak és Hornyák Józsefnek, hogy itt voltak velem, és hogy beszélhetünk erről, és hallgatóinkat pedig arra szeretném kérni, hogy kövessetek be minket, jelen vagyunk minden platformon, YouTube-on, Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Podcast-en is. Hamarosan pedig újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra!
Sziasztok!
Sziasztok.